Békesség néktek! Isten igéjét a Zsoltárok könyve 37. részéből fogom olvasni, a 37. versből. Mik kikeresik, akiknél van Biblia, elmondom azt is, hogy nagyon remélem, hogy vannak olyanok az itt ülők közül, akik, ha azt a feladatot kapnák, hogy mondjanak el kívülről egy bibliai igét, akkor ezt nem tudnák teljesíteni. Na, ezen a helyzeten most változtatni fogunk, mert amit hoztam alapigének, azt meg fogjuk tanulni, mert olyan rövid és jó, hogy nem lehet úgy elmenni innen senkinek, hogy ne tanulja meg. Kérném a gyülekezetet, hogy álljon fel, míg elolvasom ezt a rövid igét, és ennek is a második felére szeretném majd a hangsúlyt tenni, és ezt is fogjuk megtanulni most. Tehát a 37. Zsoltár 37. verse. Ez így szól: ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. Na, ez, hogy a jövendő a béke emberéjé, ezt mondjuk már el együtt, jó? Tehát a jövendő a béke emberéjé. Még egyszer, hogy el ne felejtsük, a jövendő a béke emberéjé. És most utoljára, úgyhogy én nem mondom. A jövendő... Na, eddig megtanultuk kívülről, most hamarosan meg fogjuk tanulni belülről, hogy mit jelent Istennek ez az igéje, de ahhoz, hogy ezt megtehessük, imádkoznunk kell kegyelemért, hogy Isten nyissa meg a szíveket, és ezt fogjuk megtenni, csendesedjünk el. Háladással jövünk most eléd, égnek és földnek ura, teremtője, királya, életünknek gazdája, megváltója, megáldója. És megköszönjük neked, hogy egy olyan helyen lehetünk, és egy olyan alkalmon, amikor hallhatjuk a te szavadat. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy ez egy természet feletti, a mi romlott természetünk feletti dolog, és a te szavadat nem lehet meghallani emberi fülekkel, csak olyan fülekkel, amelyeknek te nyitod meg az életet a hallásra, te nyitod meg azokat a füleket, Uram, hogy talán először meghallhassuk a te életre hívó szavadat. Sokszor megcselekedted, hogy süketek fülét nyitottad meg. Arra kérünk téged, hogy ma közöttünk cselekedd meg újból Jézus Krisztus nevében. Amen. Ennek a mai alkalomnak azt a címet adták a szervezők, hogy a jövő reménysége. Mit hoz a jövő? Ez egy nagy kérdés, egy örök kérdés, és az emberek mindig kutatták, hogy mi lesz a jövőben. Megtudtam, hogy van ilyen is, hogy jövőkutató intézet például, ahol azt kutatgatják, hogy hogyan alakulhatnak a gazdasági, politikai, társadalmi folyamatok, és kutatgatják a jövőt. Nagyon sokakat érdekel, hogy mi lesz a jövőben. Ha például a lottószámokat megtudnánk, hogy egy hónap múlva mi lesz, akkor egyel kevesebb problémánk lenne az életbe talán. És az emberek gondolkodnak a jövőn, mi magunk is számtalanszor eltöprengünk azon, hogy lehet, mint lehet, hogy alakulnak majd a dolgok. Nagyon sok esetben a jövő az egy félelmetes képet is festhet elénk, és retteghetünk tőle. Nagyon sok esetben van egy létbizonytalanság, egy szívszorító érzés, amikor az ember a jövőre gondol, a saját jövőjére gondol. Vagy ennek a világnak a jövőjére. Ugye számtalan rádió, televízió műsor foglalkozik az energiaválsággal, a globális felmelegedéssel, különféle társadalmi problémákkal, gazdasági válsággal, környezetszennyezéssel, földrengésekkel, járványokkal, bűnözésnek az elharapódzásával, korrupcióval. Az embernek eszébe jut az, hogy jaj, mi lesz velünk. Aztán ott vannak a családi életkörülmények is, hogy mi lesz holnap. Hogy megyek haza? Apa megint részeg lesz? Vagy most nem? Megint veszekedni fognak? Vagy ma csend lesz? Milyen rossz lehet így hazamenni? Vagy a családon belüli erőszaknak ilyen-olyan enyhébb vagy durvább formái? Hogy megyek haza? Ma is kapok egyet? Vagy ma békén hagynak? Tudok nyugodtan aludni? El tudok menni a munkahelyre kipihenten? Vagy az iskolába? Vagy megint lesz valami fenyegető rém? Azt hiszem, nem csak világszerte vannak sok ezren, hanem talán közöttünk is olyanok, akik ilyen gondolatokkal indulnak el egy napnak. Vagy hajtják álomra a fejüket. Vajon mi lesz holnap? Mi fog engem érni? Vagy a személyes életünkben egy depresszió. Valamitől, amitől félünk, amitől tartunk. Jaj, mit hoz a holnap? Hogyan alakulnak a helyzet? Hogyan alakul a helyzet? Mi fog majd változni? Jobb lesz, rosszabb lesz, és belül ott van az a marcangoló érzés, talán valami betegség miatt. Jaj, most elkezdett hullani a hajam, vagy remeg a kezem, minek lehet a jele ez, milyen betegség előtt állok, tele lehet a holnap félelmekkel, aggályokkal, gondokkal, amelyek szorongatják a szívünket, vagy valamilyen munkahelyi konfliktus, vagy hogy kitesznek a munkahelyről, vagy nem tesznek ki a munkahelyről, megmarad az állásom, vagy nem, lesz bevétel, vagy nem lesz bevétel, elég lesz a hónap végéig, vagy nem lesz elég. Legtöbbünknek hasonló gondolatok járnak a fejében. Aztán ott van a halálnak a kérdése is. Egyszer elmondta egy lelkipásztor, hogy egy helyen evangelizált, és azt mondta, hogy vegyétek nagyon komolyan, amit mondtam nektek az élet igéjéről, megtartásról, mert ki tudja, hogy melyikünk a legöregebb azok közül, akik itt vagyunk. Kerekedett a szeme az embereknek, hogy a legöregebb. Azt mondja, az a legöregebb, aki leghamarabb fog meghalni. Nem biztos, hogy a 82 éves bácsika a legöregebb közülünk. És oda ment Isten tisztelet végén egy elöljáróhoz, és mondja neki, hogy gondolt már a lelke üdvösségére? Gondolt már ezekre a dolgokra, amiről szó volt az Isten tiszteleten? Tiszteletes úr, hát én még fiatal vagyok ehhez. 40-es, 50-es éveiben járhatott. Másnap este nem jött a gyülekezetbe. Megkérdezi a lelkipásztor, hol van ez az ember? Elmesélték neki, minden nap eljárt a boltba, az atomórát hozzá lehetett volna igazítani, pontban, egy időben elment a boltba, hazajött. Hatalmas, kovácsolt vasból készült az ő kapuja. A faluban erre nagyon büszke volt. Mindenki a csodájára járt. Egy nagy, egy vas kulcs nyitotta ezt a kaput. Megérkezett a boltból, bedugta a kulcsot a zárba, összeesett, állánál fogva így felakadt a kulcs, ott lógott, míg le nem szedték. Egy pillanat alatt meghalt. Ó, tiszteletes úr, hát én még fiatal vagyok ehhez. Mondja az öregeknek. Nem tudjuk, mikor kell elmenni. Ki tudja, melyikünknek mikor. Baleset, betegség, hirtelen valami, váratlan esemény, vagy lassan. Nem tudjuk. Ez nincs ránk bízva, ez nem a mi hatalmunkban van. Még jó, de komoly félelmet okozhat. Sok-sok embernek a számára. Vajon hogy lesz holnap? Vajon mi fog történni? Szeretnék ma, hogyha elmondhatnám nektek, hogy a Biblia mit mond a jövőről. A Biblia beszél a jövőről. És amit a Biblia elmond a jövőről, az biztos. Az úgy lesz, az be fog következni. A Szentírásban nagyon sok utalást találunk a jövőre, hát olyan régi jövendőléseket is találunk, amelyek már beteljesedtek, és olyan jó, hogy már beteljesedtek, mert azt láthatjuk ezáltal, hogy amit sok száz évvel ezelőtt megmondtak a proféták, az később beteljesedett. És ez azt jelenti, hogy a Biblia hiteles. Amit elmond, amit kijelent a jövőről a Biblia, az hiteles. És mi, hogyha úgy rendezzük be az életünket, akkor nyerhetünk valamit. Nagyon sok mindent mondhatnék el, egy pár példát fogok csak felsorolni. Ábrahámnak például, ugye aki minden hívőknek atya, de a zsidóknak is atya, tehát akkor még nem nép voltak a zsidók, csak egy család. Megmondja Isten Ábrahámnak, hogy majd a te leszármazottaid elmennek egy idegen országba, egy idegen nép uralma alá fognak tartozni, 400 évig nyomorgatják őket. Ez szó szerint beteljesedett, József idejében a nép elment Egyiptomba, igaz, hogy 430 évig tartózkodtak ott, nem 400 évig, de nyomorgatni 400 évig nyomorgatták őket. És utána hazajöttek. Nem szólt arról a profécia, hogy éppen Egyiptomba, meg hogy éppen József által, de azért nagy vonalakban lehetett rá számítani. Aztán hasonló volt a helyzet, itt még pontosabb számokat látunk Jeremiás idejében, amikor Jeremiás azt mondja, hogy 70 évre fogságban mentek Babilonba, mert engedetlenek voltatok Istennek. Mindenki bolondnak nézi Jeremiást ezért. Bedobják egy kútba, majd meg ölik, lenézik ezért, hazaárulónak tartják ezért, de minden pontosan úgy történt, ahogy Jeremiás előre megmondta. Itt nem sok száz évre, csak egy pár évre előre megmondta. Az Úr Jézus azt mondta Jeruzsálemre és a templomra, nem maradt kőkövön, amit le ne rombolnának. De azt is mondta, hogy a fügefa ki fog virágzani. És ezt a zsidó népre értette. Jézus Krisztus halála után, nem olyan sokkal, egy pár évtizeddel, 70-ben Titus császár seregei porig rombolták Jeruzsálemet, és Izrael, mint állam elveszítette az önállóságát, az államformáját, a zsidóság szétszóródott a világban, és 1948-ban alakult meg ismét a régi Izrael, Palesztina földrajzi területén Izrael állama. Elkezdett kivirágozni a fügefa. Jézus előre megmondta. És ezek a proféciák napjainkban is beteljesednek. És egy kicsit, hogy a karácsonyi ünnepkörhöz visszatérjek, Mikeás próféta sok száz évvel az Úr Jézus születése előtt megmondta, hogy Betlehemben fog megszületni a Messiás. Ott is született meg. A Biblia, amikor a jövőről beszél, akkor hiteles. Lehet rá támaszkodni. Már van egy csomó olyan kijelentés, amely beteljesedett, amikre történelemben már visszatekintünk. Igen, nagyon régen megmondták, és réges-régen beteljesedett. És ezek azt bizonyítják előttünk, hogy ami még nem teljesedett be, az is befog. A Biblia hiteles beszámolót ad a jövőről. Nem centiméterre, nem másodpercre fogja meghatározni az eseményeket, de nagy vonalakban egy nagyon jó eligazítást fogadni. Mint egy térkép. A térképen nincs kiírva, hogy az október 6-a utcával szemben van egy molkút. Hát mondjuk van olyan is, amire ki van írva, az nincs kiírva, de nagy vonalakban eligazítást ad. A Szentírása nagyon érdemes odafigyelni, ha mi szeretnénk egy jövőt. Hogy is tanultuk meg az igét? A jövendő a béke emberéjé. Olyan jó, hogy van egy biztos jövőnk, lehet egy biztos jövőnk, és Isten igéje segít tájékozódni, hogy hogyan valósulhat ez meg, hogyan adathat nékünk egy biztos jövő. A Biblia beszél arról, hogy milyen lesz az utolsó időknek a társadalmi berendezkedése, milyenek lesznek az emberek az utolsó időkben. Jézus Krisztus megszületésétől fogva az utolsó világkorszakot éljük, és ennek már a vége felé járunk a bibliai proféciák szerint. Na most, hogy mire alapozom ezt, azt fel is fogom olvasni az igéből. Maga az Úr Jézus szól hozzánk a Máté evangéliuma 24. részéből. Máté 24.3-tól olvasom az igét, amikor a tanítványok megkérdezik őt. Mikor az olajfák hegyén ült, hozzámentek a tanítványok magukban mondván, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Tehát még nem a végidőkről van szó, az utolsó időkről van szó, a vég előtti időszakról. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, és dökhalálok, és földindulások mindenfelé, mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ezt tartom itt kulcs kifejezésnek. A gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ez így van. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliumok hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Minden beteljesedőben van. Egyre jobban. Egyre kevesebb szeglete van a világnak, ahol ne hirdettetne Isten evangéliuma. Még Békés Csabán is. Még ezekben a percekben is. Teljesedik be a profécia. És látjuk, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Pál apostol is beszél hasonlóan, és leírja azt, hogy milyenek lesznek az emberek, ez egy rövidebb szakasz lesz. 2 Timóteus 3 beszél erről. Azt pedig tudd meg, tanítja Timóteus Pál, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők. Tehát a szeretet kifelé meghidegül, befelé felforrósodik. Magukat szeretők lesznek. Pénz sóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. Ilyenek az emberek. Mindig ilyenek voltak, mondhatja valaki, de egyre ilyenebbek. Egyre ilyenebbek. Nem tudom, hány pedagógus van közöttünk. Hosszú évek óta hallom a pedagógusoktól, meg is szoktam kérdezni, de egyöntetően, kivétel nélkül, mindegy, hogy főiskoláról van szó, vagy óvodáról, elmondják a pedagógusok, hogy évről évre egyre több a problémás gyerek, ilyen, hogy diszlexia, meg diszkalkólia, meg ilyenek, nem is ismertük gyerekkorunkban ezeket a fogalmakat, egyre több a csonka családból érkezett gyermek, egyre több a szexuálisan bántalmazott gyermek, egyre több a homoszexuális gyermek, egyre több az erőszakos gyermek, és ismerek személyesen olyan óvónőt, aki azt mondta, ebből elég volt, és amint lehetett, kapitulált, és előrehozott, előnyugdíjba ment, mert menekült. Mert azt mondta, egész életemet végig dolgoztam, de soha olyat nekem nem mondott egy gyermek se, hogy megöllek, és 2 éve minden nap hallom. Lelőlek, meg megöllek, ha még egyszer ezt mondod, meg takarodj innen, meg van döbbenve. Egy ilyen generáció, ezek a mostani óvodások, ez nem 20 éve volt, ez most volt. Egyre inkább ilyenek lesznek az emberek. Egy ilyen generáció nő fel. És amikor ezek felnőnek, akkor majd milyenek lesznek az ő gyerekeik, ha egyáltalán eljutunk odáig. És ebből is azt látjuk, most nem az a lényeg, hogy egy sötét jövőt fessek itt mindenki előtt, de azt látjuk, hogy a Biblia nem ígér egy nyugodt jövőt ebben a világkorszakban. Erről a Biblia nem tud. Ez egy hiú ábránt, hogy majd világbéke lesz, meg lehet szépen szavalni a Petőfi versét, hogy világbéke, meg egyebek. Nem lesz. Isten igéje megmondta, és nem lesz világbéke. De ami lesz, meg ami van, én most arról szeretnék beszélni. Ennek nem a fényében, amit eddig elmondtam, ennek az árnyékában. Mert világbéke nincs, de személyes béke van. Meg világszabadság nincs, de személyes szabadság van. És Isten ezt készítette el most ebbe az időszakba, egy személyes reménységet akar adni a jövő felé. Ebben a sötét jövőben is megmaradhatunk, a világválság, meg a földrengések, meg a járványok, meg mit tudom én, milyen csapások és nehézségek között meg lehet maradni totális békességben. Egyszer kiírtak egy festmény rajz pályázatot, ahol az volt a téma, hogy a békességet kell lerajzolni. Hát ez rögtön megmozgatta a művészeknek a fantáziáját, és mindenféle gyönyörű csendéletek, tájképek születtek. A díjnyertes kép azonban egy vihart ábrázolt. Egy hatalmas fa állta a viharnak az ostromát, tépte az ágait, lehetett rajzon látni érzékletesen, ahogy hultak le a zöld levelek, törtek le az ágak, és egy sötét hátterű volt az egész, és egy kis világos körvonal rajzolódott ki az egyik ágon, amelyen volt egy fészek, és amelyben aludt egy madár, a fejét a szárnya alá rejtve. A békesség nem az, hogy hót nyugi minden. A békesség az, hogy kint tombol a vihar, és itt bent béke van. A Biblia azt mondja, kívül nem lesz béke. Ezt én most felolvastam előttetek. Nem lesz béke. Nincs nyugalom. Nem lehet nyugton, még vásárolni se. Vagy a házadat felépíteni. Nincs olyan dolog, amit tisztán lehetne, vagy kenőpénz nélkül lehetne csinálni. Egyre inkább ilyen, és egyre inkább ilyen lesz világszerte, ez globális dolog. De van belül egy békesség. Na ez lehet a megoldás. Világbékét nem tudunk csinálni, nem lehet. Isten igéje nem támogatja, nem ígéri, nem beszél róla, de belső békességet igen. És olyan csodálatos, hogy éppen a karácsonyi üzenet foglalkozik ezzel, mert Ézsaiás proféciájában le van írva egy csodálatos szó. Istennek, az Úr Jézusnak nagyon sok jelzője és megnevezése szerepel a Szentírásban. Onnantól kezdve, hogy Jehova, odáig, hogy a seregek ura, és az egyik csodálatos megnevezés az, hogy nevezik az ő nevét Immánuelnek. Az Immánuel azt jelenti, héberül lefordítva, hogy velünk az Isten. Immánuel, velünk az Isten. És ez az, amit Isten ma is és mindenkor kínál az övéinek, és azoknak, akik ráfigyelnek, vagy menekülést keresnek, mint a hajótörött egy deszka után kap, amelyik nem tud úszni, veled vagyok. És ez a legtöbb, ami ebben az életben kapható, és ez teljesen ingyen van. Veled vagyok. Amikor minden kihullik a kezedből, amikor mindent le kell tenni, betegség, halál, vagy földrengés, vagy ez, vagy az, vagy amaz miatt, én veled vagyok. És engem nem lehet tőled ellopni. Engem nem lehet megfosztani tőled. És ez a közösség Jézus Krisztussal, amely elérkezett karácsonykor. Velünk van az Isten. Nézzünk csak egy pár bibliai példát. Józsefet említettem, hogy ő ment el Egyiptomba, ugye akkor még mindig csak egy nagy család volt Ábrahámnak az utódai, és nagyon hányattatott élete volt Józsefnek. Hát azt általában ismerik a Józsefnek a történetét, mert a gyerekek nagyon szeretik, nagyon olvasmányos történet. Tehát szinte mindenki tudja, hogy őt először bedobták egy kútba. És ott hagyták volna éhen szomjan veszni, de azt írja a Biblia, de az Úr Józseffel volt. És akkor egyik testvérnek kipattan a fejéből, á, ne hagyjuk itt meghalni, atyánk fiai, adjuk inkább el pénzért. Eladják, sorsára hagyják. Elkerül rabszolgának egy helyre. Üthették, verhették volna, ha meghalt volna, lecserélték volna, mint a tartós elemet mi szoktuk, hogy most már nem szolgál, kidobjuk. Hát a rabszolgák élete ennyi volt. Se apja, se anyja, nyelvet se nagyon ismeri. De nem ez történt, az Úr Józseffel volt. És felemelte őt. És olyan jó szolgált, hogy Potifár megtette a ház vezetőjének. Ő irányította otthon a gazdaságot, ő osztotta be a pénzt, ő gondoskodott a festésről, a tisztaságról, a ruházatról. Ellát, egy házi szolga volt, a szolgák vezetője lett. Aztán egy szerencsétlen eset folytán, egy rágalom folytán bekerül a dutyiba, a börtönbe. Megint azt olvassuk, de az Úr Józseffel volt. Mondhatta volna azt József, Istenem, na akkor ebből nem kérek. Ha te így vagy velem, akkor légy szíves, távozz. De nem ezt mondta József. Belekapaszkodott a börtönben, a kútban, a rabszolgaságban vele levő Istenbe. És ez az, ami még nincs meg sokunknak. De Józsefnek is megvolt. Nekünk is meg lehet. Belekapaszkodott, és Isten kihozta a börtönből is, mert megfejtette a fáraó álmát, és azzal jutalmazta a fáraó, hogy az országban második emberré tette. Vele volt az Úr, kimentette minden bajából. Pál apostol is így jár, neki is nagyon hányattatott az élete. Többször majdnem megölték, majdnem meghalt. Rengeteg gyötrelmen kellett keresztül mennie, így kezdődik a hit élete, mert ő üldözte a hívőket, a keresztjéneket. Gyűlölt mindenkit, bolondnak tartotta azt is, aki csak Jézus nevét kiejtette a száján. Akiket megöltek, keresztjéneket, azoknak a halálára szavazott. Ezt ő maga mondja el. És Isten azt mondja, megmutatom én neki, mennyit kell az én nevemért szenvedni. És Pál apostol nem azt mondta, hogy hát Istenem, akkor inkább én nem leszek hívő. Mert eddig mások szenvedtek miattam. Most majd én szenvedek mások miatt. Jobb, ha nem vagyok hívő. Kapott valamit, amiért felvállalta ezt is, és erről olyan szépen vall második Timóteus levél harmadik részében. Nem. Negyedik részében. 2 Timóteus 4. Tizenhatodik verstől olvasom. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak. Sok ezer embert vezetett Jézus Krisztushoz. Rengeteg barátja, ismerőse volt. Amikor bajba kerül, védekezése, a hatóságok előtt kellett számot adni azért, hogy mit tesz, kereket oldottak, magára hagyták. Azt mondja, ne számítassék be nékik. De az Úr mellettem állott. Figyelitek? Észreveszi, hogy ott van Isten. Mellettem állott. Milyen kegyelem az, amikor meglátod életedben először. Mellettem áll az Úr. Nem is gondoltam volna. És odaáll. Titkon, csendben ott van. És megtartja az életedet. És megerősített engem, hogy teljesen bevégezhessem az ige hirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Ezt mondja Pál apostol. Az oroszlán szájából voltam, értitek? Nem azt mondja, hogy 2 méterre volt az oroszlán, kitátotta a nagy arcát, és én már majdnem elvesztem, azt mondja, már bekapott. Nem azt mondja, Isten, nem lesz oroszlán. Azt mondja, ha bekap, kihúzlak a szájából. Mikor a halálos roppantást megtenni, onnan foglak kisegíteni. Ezt azért mondom, mert erre számíthatunk. Jönnek az oroszlánok, jönnek a gondok, le van írva, minket is be fognak csapni, tőlünk is kérik a kenőpénzt, minket is bele akarnak vinni, bennünket is meg fognak verni, megalázni, kiszolgáltatni. De tudsz ilyenkor kire támaszkodni? Van vagy lesz kapaszkodód? Sokan az emberek belekapaszkodnak olyan dolgokba, mint nem tudják őket megtartani. Ki van írva a buszra, kapaszkodni tessék. De ha átszakítja a védőkorlátot a busz, és zuhan le a szakadékba, akkor kapaszkodhatsz. Mondod, ide ki van írva, kérem. És nekem kapaszkodnom. Hát kapaszkodj. De az nem fog téged akkor megtartani. Olyan szilárd pontot kéne keresni ebben a világ mindenségben, amire rá lehet támaszkodni, amiből ki lehet indulni. Régen azt hitték, hogy a Föld, a világ mindenség középpontja, a csillagok körülötte bolyonganak. Aztán rájöttek, nem, a világ mindenség középpontja a nap. Aztán rájöttek, hogy a naprendszer közepén lehet valahol, aztán rájöttek, hogy az is csak egy sok milliárd galaxis közül. Nincs egy kiinduló pont. Mi azt mondjuk, hogy fel, akkor tudjuk, hogy mire gondolunk. De kimegyünk a világűrbe, hol van a fel? Nincs is gravitáció. Lebegek, arra van fel, vagy erre van fel, vagy amarra van fel. Nincs egy biztos pont. De mégis van. Isten elhelyezett egyetlen biztos pontot, amire mindenki építheti az életét. Ez nem fog meginogni, soha. Ez a biztos pont Jézus Krisztus személye. Nem lehet félretenni, nem lehet megölni, mert ha megölöd, feltámad, ha félreteszed, visszajön. Az egész világ mindenség egyetlen fix pontja Jézus Krisztus, és nincs több. Nem, sem pénz, sem ifjúság, sem erő, sem hatalom, sem élvezetek, semmi nincs. Csak ez az egy. Jézus Krisztus. Egyszer egy szolgáló körúton voltunk Erdélyben. A kémeri gyülekezetben voltunk, és mielőtt hazaindultunk volna autóval, az Úr küldött nekem egy igét. Jeremiás első könyvének az utolsó verse, ez a 19-es. Ímé reát törnek, életedre törnek, de én melletted állok, és megszabadítalak téged. És hallottam Isten hangját, ő szól. Isten felkészít engem valamire. Hát nem tudtam, honnan jön a veszedelem, csak Uram, itt vagyok, tarts meg engem. Ha méltónak tartasz rá, kegyelmetbe fogadsz, tudtam, hogy jön valami támadás. Hazafele, mikor minden testvér, akit szállítottam, kiszállt, az egész nap esett az eső, és az úton csordogáló víz éjszaka, mire én hazaértem volna, lefagyott. Egyik pillanatról a másikra korcsolya pályává vált a vizes út, hát egész nap esőbe vezettem, nem számítottam rá, és kisodródtam. Szembe éppen jött egy kamion, a kanyarba sodródtam neki, kapkodtam a kormányt, hogy lehetne kivédeni az ütközést. Kocsi az, nem tudom, megy, hogy pörgött, merre pörgött. Csak láttam, hogy a két lámpa mindig bevillan a szemembe, egyre közelebbről. Attól féltem, hogy neki megyek. És a teli torokkal, ahogy életemben talán úgy nem kiabáltam. Háromszor ezt a nevet kiáltottam. Jézus! 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 És kapkodtam a kormányt, ami tőlem tellett. Nem tudom, mi lett a kamionnal. Hogy alatta fértem el, vagy fölötte repültem át, vagy mi történt, az valahogy kikerült engem. El is ment, nem foglalkozott velem. A szeretet sokakban meghidegül, még a kamionsofőrökbe is, képzeljétek el. Bementem az árokba, ripityóra tört az autóm, úgy nézett ki, mint egy kifli. A biztonsági őv okozott egy kis kék véraláfutást, meg a lábamat bent bevertem, egy csöpp vérem ki nem folyt. Volt, akinek helyettem folyt a vére a Golgotán, akit én segítségül hívtam. Ő volt a biztos pont. Nem az autóm, nem a kamionsofőr, nem ez vagy nem az, hanem Jézus Krisztus. Felettem volt az ajtó, mint egy harckocsiban, kinyitottam, és egy ige hult a szívemre. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úrnak csoda dolgait. Na azért vagyok itt, mert különben meghaltam volna, mert egyetlen értelme van az életemnek, a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel. Nincs több, 10 gyermekem van. Nem az életem értelme. Nem. Nem imádom őket. A mákos tésztát se imádom, Jézus Krisztust imádom. A gyermekeimet úgy szeretem, mint gyermekek, a feleségemet, mint feleségemet, a szüleimet, akik itt ülnek, mint szüleimet. Jézus Krisztust úgy szeretem, mint Jézus Krisztus. Minden a helyén van. Tudjátok, milyen érzés volt bennem, amikor felborultam az autóval? Olyan nyugodt voltam, mint most. A szívem se dobogott jobban. Nem féltem. Megnéztem, hogy hol van a Bibliámat, meg a pénztárcámat kerestem, de egy helyen volt a kettő, úgyhogy könnyű dolgom volt. Megtaláltam a táskámat, valahova elrepült, felvettem, kimásztam a kocsiból, odébb mentem, ha tűz van, vagy robbanás, vagy nem tudom, milyen baj következhet, akkor ne érjen. Olyan nyugodt voltam, mint most. Kaptam ezt az Úrtól, ezt az igét, én olyan boldog voltam. Köszönöm, Uram, hogy Te engem életben tartasz, hogy hirdessem a Te igédet. Immanuel. Velem van Jézus. Ez egy reményteljes jövő. És nincs más jövője az embernek. Nincs más lehetőség, nincs más kapaszkodó és biztos pont, csak ez. Csak Immanuel, csak Jézus Krisztus. És ő mindenre, de mindenre elég. Lehet valakiben létbizonytalanság is. Hogy élünk meg holnap? Mi lesz velünk? Azt mondja az Úr Jézus ezekre a kérdésekre. Ne kérdezgessétek ezeket. Hogy ne kérdezgessük? Hát volt, mondta nekem valami, a hitet meg fogod tudni enni? Majd abból fogsz enni a hitedet? Igen. Igen. Az ad neked kenyeret, majd? Igen. Jézus ad kenyeret. Mert amikor munkanélküli voltam, bőjtben, imádságban töltöttem egy napot, másnap a mostani főnökön felhívott, itt egy munka lehetőség. Azért, mert embereket használ fel Isten? Kételkedjek benne, hogy ő tette? Hát persze, hogy embereket használ fel. Hát ha te otthon vagy, és a papucsod a sarokban van, kit fogsz oda hívni? Gyere már, kisfiam, hozd ide a papucsomat, mert odébb rúgta a kis testvéred. Hát a gyermekedet fogod oda hívni. A tieidet fogod oda hívni. Hát Isten kit fog mozgatni? Az angyalok nem azért vannak, hogy Isten evilági munkáját, az evangélium hirdetését elvégezzék. Nekik más a szerepük. Végzik a maguk dolgát, nekünk is kell a magunkét, és Isten parancsot adhat és kirendelhet emberi segítséget is. Azt mondja Pál apostol a Rómabeliekhez írt levél 8. részében, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna ővele együtt mindent mi nékünk. Értitek? Ne kérdezgessétek, mit fogunk enni, mit fogunk inni. Nem kell kérdezni. Ővele együtt megkapod mindent mi nékünk. Akkor elmegyek bevásárolni, és elfelejtek vinni szatyrot, milyen bajba vagyok? Hát gondolom más is. Jaj, ide, itt egy habszifonló ki a zsebemből, innen egy kifli, fogom a hónom alatt is, tele vagyok, potyog ki minden, mindent meg akarok fogni, mindent ki akarok vinni, hisz azt az enyém kifizettem, haza kéne, hogy vigyem. De van egy bevásárló kosaram. Megfogom a kosár fülét, minden benne van, nekem csak a kosarat kell fogni. A tejet, a vajat, a habszifont, azt nem kell fogni. Neked csak Krisztust kell megragadnod, érted? És vele együtt mindent meg fogsz kapni. Isten kirendeli neked, parancsol felőled. Az eget megmozgatja, érted? A vizeket ketté választja, mint a zsidók előtt, hogy csak ámulni fogsz. Uram, ilyen jó vagy? Nem érdemlem meg. Hát persze, hogy nem érdemled meg, de persze, hogy én ilyen jó vagyok, mert szeretlek téged. Mert kegyelmedbe akarlak fogadni. És ezt meg kell, hogy értsed. Hát sokáig én se értettem, de megértettem. És amit megértettem, azt mondom el. Mindent ővele együtt nekünk, minden kéne nélküle. Kell a munkahely, az élvezet, az ez, meg az, csak Jézus az maradjon kint. Isten vele együtt ad meg mindent, amire szükségünk van, amire nincs szükségünk, ezt nem fogjuk megkapni. Nem is kell. Legyen azé, aki maga akarja ragadni magának. Amire szükséged van, azt a szükséget Jézus Krisztus betölt, és ne kérdezges. A halál felett is diadalt aratott. Immanuel. Megölték, azt mondták, a Jézus ügy el van intézve, Jézus dossziét le lehet zárni, el lehet tenni selejtezésre. Gondolták a farizeusok. Eddig tartott a Jézus, hogy végre sikerült pontot tenni rá, ezeknek befellegzett. És egyszer csak jönnek, nem az apostolok jönnek a farizeusokhoz, a saját embereik, az őrök, akik a sírnál voltak. De úgy, hogy mint a holtak. Láttuk az angyalt, nincs ott Jézus. Nem aludtunk el, ott törködtünk. Le voltak döbbenve, le voltak főve. A farizeusok azt mondták, hát ez több kettőnél. Jobban hittek abban, hogy Jézus feltámadt, mint a legtöbben, akik itt ülünk. Mert szemtanúktól hallották a történetet. Hogy mit csinált az angyal, hova ült, mit mondott, mi történt velük, mint a holtak, elájultak, hogy nincs bent a sírban. Jöttek, elmondták nekik, nem azt mondták, hát ez egy mesebeszéd, hát ez butaság, álmodtátok, nem. Azt mondták, kaptok jó kemény pénzt, csak hallgassatok erről. Hazudjátok azt, hogy ellopták. Hogy valahogy elszúnyókáltatok. Majd mi kimentünk titeket a feletteseinktől, hogy ne kapjatok ezért büntetést. Ennyit nem ért volna meg egy mese. De a valóság eltusolása megért nekik ennyi pénzt. Tudták, hogy mi a helyzet, de azt mondták, rajtunk ez a Jézus ne uralkodjon. Sokan vannak így, ezek Isten ellenségei. Tudják, hogy igaz, de köszönik szépen, nem kérnek belőle. De Jézus Krisztus feltámadt. És Pál apostol tudta, hogy feltámadt. És Pál apostolra jó párszor rávigyorgott a halál, mint egy felfújt béka próbálta magát hatalmasnak feltüntetni az apostol előtt. Na most végzünk veled, na most ez az utolsó órád. Itt a börtönfalai között, vagy a bitófalat, végül kivégezték Pál apostolt. És Pál apostolt visszakérdez. Jön a vigyorgó, csikorgó halál, És Pál apostol visszakérdez, az 1 Korintus 15-ben elolvashatjátok, 55. vers, halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Így jössz harcolni, hogy még fegyvert se kötsz az oldaladra? Nincs kardod. Hát hol a fegyvered, halál? Értitek? Pál apostol tudta, engem nem tudsz legyőzni. Jöhetsz. Feldarabolhatnak ilyen pici kockákra. De az én messiásom, megváltom azt mondta, hogy aki hisz, ő én bennem nem hal meg soha. Testemet ledarálhatjátok, de én élek. Élek tovább, mert Krisztustól kaptam életet. Nem egy földi apától, hanem a mennyei apától. Olyan életet, aminek nem lesz vége. Örök életet. Itt elkezdtem a megtérésemkor, és élem örökké az örök életemet. Nem félt a haláltól. Gyerekkoromban mindig azzal hősködtem, rokonok talán alátámaszthatják, hogy megsimogattam a méhecskéket a kezemmel. Jaj, vigyázz, kisfiam, megcsíp. Hát nem ismerték, hogy ez csak egy poszméh volt. Annak nincs fullánkja, az nem tud megcsípni. Hát az igazi méhecskét is megsimogattam, de ott már jobban vigyáztam. A poszméheknél nem kell vigyázni, azok nem tudnak csípni, de nagyon hasonlítanak az igazi méhekhez. Hát én tudtam a különbséget. Pál is látta. Jön a halál, nagyon csikorgatja a fogát, de nincs fullánkja. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Jézus Krisztussal vagyok, és jön a halál, és olyan nyugodt vagyok. Annyira nincs semmi probléma. Olyan jó vele kapcsolatot teremteni, hozzámenni. A próbatétel jönni fog, Isten igéje mondja, de a megtartatás is Krisztusban. És Ézsaiás könyve 43. fejezete olyan csodaszépen beszél erről, hogy ezt most feltétlenül muszáj felolvassam. Ézsaiás könyve 43. résznek az első versei. Pontosan azt foglalják össze, mint amit én elmondtam, csak rövidebben és sokkal-sokkal szebben. És most, ó Jákob, így szól az Úr a te teremtőd, és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor Jézus feltámad, ott van Magdalai Mária a sír előtt, és megjelenik neki az Úr Jézus. És Jézus ránéz Mária, és azt hiszi, hogy a kertész az. Hát nem esett le neki egyből. Ó, persze, te vagy az Uram, feltámadtál. Azt hiszi, hogy a kertész az. Jézus máshogy nézhetett ki egyébként feltámadása után. És Jézus ennyit mond neki. Nem mond semmit, nem vagyok kertész, nem érvel. Ennyit mond neki, tudjátok? Mária. Ennyit. És Mária leborul a lábaihoz, és azt mondja, Rabboni, ami azt jelenti, hogy mesterem, az enyém, az én mesterem. Te vagy az én mesterem, mert nevén szólította. Olyan jó az, amikor a neveden szólít. Mindenkinek van egy olyan neve, amit nem tud senki. Mindenki beszél egy nyelvet. Ez nem a magyar nyelv. A te lelkednek is van egy saját nyelve. Sokszor házas társak vagy barátok azért nem értik meg egymást. Mert nem beszéljük egymásnak a nyelvét, idegenek vagyunk egymáshoz. Az is magyar, én is magyar vagyok, de nem értjük egymásnak a gondjait, a dolgait. Isten ismeri ezt a nyelvet, és megszólít, a neveden szólít téged, és azt mondod, Rabboni, ez az én felismered, ez nem a kertész, ez nem egy prédikáció, ez Jézus Krisztus élő üzenete a számomra. De folytatódik. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Amikor velünk van az Úr. Dániel könyvében olvassuk, hogy Sidrák, Misák, Abednégót bedobták a tüzes kemencébe, mert nem borultak le egy bálványszobor előtt. Ez volt az összes bűnük. Nem imádták a Nabukodonozor szobrát, Istent imádták. Bedobták őket a tűzbe. A királynak elkerekedik a szeme, ez megtörtént. Azt mondja, nem három ember dobtunk a tűzbe, de hármat. Hát négyet látok járkálni, és a negyedik valami Isten fiához hasonló. Veled vagyok. meg voltak kötözve. Aztán kijöttek a kemencéből, még a füst szaga sem járta át őket, mondja Isten igéje, tudjátok, mi égett le róluk? A kötél. Mert megkötözve dobták be őket, mikor kijöttek, szabadon jártak, keltek. A kötél leégett, semmi más, mert velük volt az Úr. És erre van szükséged neked. A gazdasági válság, meg a földrengések, meg a járványok, meg a hazugságok, meg a gonoszságok korában, ez az egyetlen egy lehetősége van minden embernek, hogy vele van Jézus Krisztus. Nem egy bankszámla, nem egy jó nő, nem egy jó kocsi, nem egy zsíros állás, hanem Jézus Krisztus. Ez az egyetlen dolog, ami biztosíthatja a jövőnket és értelmet adhat neki. De aztán nem csak az utolsó idők állnak még előttünk, ki tudja mennyi. Eljönnek majd a végidők is, amikor minden lezárul. Szeretném azt elmondani, hogy a világnak nem úgy lesz vége, mint ahogy elmondják, vagy feltételezik a tudósok, vagy néha szájra kap egy-egy hír, hogy egy hatalmas meteorit tart a föld felé, és már csak 2 év, és összeütközünk, vagy a nap kihűl, vagy felnagyobbodik, és beszippant minket, meg ilyen őrültségek. Nem. A világnak úgy lesz vége, hogy visszajön Jézus Krisztus. Ezt szeretném mindenki előtt nyilvánvalóvá tenni, és egyértelművé. Nem azért, mert én mondom, azért, mert Isten maga mondja ezt, aki a legjobban ért ezekhez a dolgokhoz. Ő állította össze ugyanis a menetrendet, a forgatókönyvet, és ő nekünk kijelenti, elmondja ezt. Ebből a forgatókönyvből fogok most elolvasni pár verset. Persze a végidőknek a megítélése a hívők között is eltérő. Vannak ilyen, vannak olyan vélemények, de most olyanokat szeretnék elmondani, amik azért leginkább 99%-ban egyetértése találnak ebben az ilyen-olyan felfogású hívők. Nézzük csak, hogy mi lesz a hívőknek a sorsa. Mi fog történni a jövőben azokkal, akiknek Jézus Krisztus az Uruk és Istenük? 1. Tesszalonika levélben beszél erről Pál apostol a 4. részben. 13. versről olvasom Isten igéjét. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, mármint meghaltak, hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Akiknek nincsen reménységük, nagyon sokáig tudnak bánkódni egy haláleset miatt. De akiknek van, azok megvigasztaltatnak. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ővele együtt. Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, tehát ezt nem Pál írja, ez Isten kijelentette neki, az Úr szavával mondjuk, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást a beszédekkel. Tehát akik hívők voltak, feltámadnak. És akik hívők, akkor, amikor visszajön az Úr, elváltoznak. És minden, a két csoport együtt elragadtatik az Úr Jézushoz, és mindenkor vele leszünk, már nem lesz szünet utána. Nem kell eltávozni. Végig az Úr Jézussal leszünk utána. Elolvasom, mi lesz azoknak a sorsa, akik nem hisznek Jézus Krisztusban. Jelenések 20:11-15. Ugye a legtöbb jövendőbeli proféciát azt a Jelenések könyve tartalmazza. Nehéz nyelvezet, nehéz írás, de azért egy-két dolgot egészen világosan meg lehet érteni. Remélem ez is ilyen lesz. 20. rész, 11.-15. versei. Ezek után láttam egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt, akinek a tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és a helyük nem találtaték. Ez a föld és ez az ég a vég idején meg fog égni. Atomjaira hull. Erről Péter apostol is beszél. Minden megég. Tehát ripityóra fog égni az egész. Nem marad meg. Új jeget és új földet várunk. Egészen hasonló lesz a mostanihoz, csak nem lesz benne bűn. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, ami az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Ez már nem a hívők feltámadása, azon már rég túl vagyunk. Ez a második feltámadás. Van második halál, az keményebb. Az első halálból van feltámadás, a másodikból nincs. És a tenger kiadta a halottakat, és akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik náluk voltak, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találhatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. Lesz feltámadások jóknak és gonoszoknak, mondja az Úr Jézus. Mindannyian fel fogunk támadni. Mindenki ott lesz. És azt mondja Pál, hogy minden térd meghajol, és Jézus Krisztus Úrnak fogja vallani. Mennyeieké, földieké és föld alatt valóké is. Tied is. Az enyém is, csak az enyém ezredjére. Jaj lesz annak, aki akkor először fogja vallani, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jaj lesz annak, aki már sokadjára, legalább másodjára, annak már örök élete van. De aki csak először fogja, az csak beismeri kényszerből. És milyen életet kínál nekünk a jövőben, az örök jövőben Isten kegyelme. Ezt is szeretném elolvasni, szintén a Jelenések könyvéből. Ezek után láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja az égből, ími az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, ímé mindent újjá teszek. És mondd a nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Hát ez így van. Azért van megírva, mert hívek és igazak ezek a beszédek. És mondd a nékem, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. És aztán folytatódik majd a következő részben, a 22-ben, megmutatta nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki, az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé. És az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. És mondta nékem, e beszédek hívek és igazak, és az Úr a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja egy könyv profétálásának beszédeit. Kell ez a jövő, vagy nem? Lehet ügyet sem vetni rá, és azt mondani, ezek bolond beszédek. Mondták ezt régen azokra a tudósokra is, akiket azért akasztottak fel, mert azt merészelték mondani, hogy nem a nap kering a föld körül, hanem a föld kering a nap körül. Felakasztották őket. Aztán bebizonyosodott, hogy hát, ezeknek, akik ott lógnak a bitófán, tényleg igazuk volt. Az, hogy mi elhisszük ezeket, vagy nem hisszük el, a tényen nem változtat. Hogy elhisszük ezeket, vagy nem, ez rajtunk változtat. Hogy bebiztosítjuk a jövőnket, és az első feltámadás részesei leszünk, és megtartatunk az isteni életre, vagy pedig elveszünk, vagy elnyel minket ez a világ, a depresszió, a kiégés, a tönkremenés, ez az egész nyomorult, átok alatt lévő világ. Ezt mi kell, hogy eldöntsük? Mellé állok annak, aki képes megtartani, a megtartónak, vagy nem? Született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában, hangzik a karácsonyi örömhír. Ez a megtartó képes az életét odaadni, érted? Képes volt a Golgotán, hogy megtartson. Ő nagyon jól tudna nélküled élni, de nem akar. Te nem tudsz nélküle élni, de akarsz. Ez egy rettenetes helyzet. Ezen változtatni kell. És Isten kimondta rád, hogy igen, kész vagyok vele élni. Kész vagyok vállalni bűneit, gyengeségeit, nyomorúságát, életét, múltját, jelenét és jövőjét. Most rajtad a sor. Igen, én is vállalom. Vállalom önmagamat is Isten előtt, a bűneimet is, de vállalom ezt a Krisztust. És vele akarok továbbiakban is élni. Nehéz idők várnak ránk, de aki megtalálja az üdvösségét, aki megbékél Istennel Jézus Krisztusban, annak egy reményteljes jövője lesz, mert a jövendő a béke emberéjé. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked, hogy te egy jövőképet társz a tiéd elé, hogy ne legyenek bizonytalanságban. És ígéreteket teszel arra nézve, hogy bár jönnek a próbatételek, de a próbatételekben a te néped mellett állsz. Köszönöm neked, hogy ezt régóta műveled és nem fáradtál bele. Köszönöm, Uram, hogy a te beszédeid hívek és igazak. Akkor sem hagynak el minket, ha mi elhagyjuk azokat. Akkor is hűséges maradsz ígéretedhez, ahhoz, amit mondasz, amire hívsz minket, ha minket ez nem érdekel, Uram. Mert tudod, hogy ettől függ nem a te életed, hanem a miénk. Köszönöm neked, Uram, ezt a felszabadító szeretetet, és kérlek téged, hogy ez a szeretet, ez a mennyei szeretet hadd végezze az ő szabadító munkáját ezen a mai estén is, a te dicsőségedre. Kérlek téged, Istenem, hadd legyen közöttünk olyan, aki megérti ezeket a titkokat, és az emberi szavak mögött megérti, hogy te szóltál hozzá, Uram. Kérlek téged, oldozd le a bilincseket, égesd le a köteleket, és ajándékozd, Uram, ma is az örök élet ajándékát.